előtt lesz legizgalmasabb a mai szekció utolsó előadása. Mi lesz az ebéd 2050. július 26-án? Hogy miért épp július 26-án, mindjárt Varga Judit elmondja, a Felelős Gasztrohős Alapítványnak a vezetője.
Mielőtt elkezdeném, mivel már egy, több mint egy órája ültök, megkérhetek mindenkit, hogy álljon föl és dörzsölj meg a fülét egy kicsit. Gyorsan, mert nincs sok időm, már mindjárt elindul a 15 perc. Oké, köszönöm szépen, visszaülhettek. Nem tudom, tudtátok-e, de a füldörzsölés az állítólag ilyen... Oké, köszi! Na, ez nagyon jól sikerült, láttam, mindenki felébredt egy kicsit. Akkor ebéd előtt kezdjünk bele mindenféle incsiklandó és kevésbé incsiklandó dolgok bemutatásába. Én először végigmennék ezen, ez... Emlékeztek, amikor, nem tudom, kisebbek voltatok, hogy így össze kellett kötni, hogy mi mihez tartozik. Kezdjük egy ilyennel. Én mondom a bal oldalt, ti meg bekiabálásra mondhatjátok, hogy szerinted mi tartozik hozzá. 2050-ről beszélünk. 9-10 milliárd. Mi lesz? Éhes száj, így van. 56%-kal több. Hangosabban. Étel? Majdnem, nagyon jó. 56%-kal több terület kell ahhoz, hogy az ételt megtermeljük, ami ezeknek az embereknek kell. Ehhez 26-46%-kal több. Az, hát majdnem. Képzeld el, hogy a haszonállat az a 70 milliárd, az egy mostani éves szám. 70 milliárd haszonállatot vágunk le évente, ebből kb. 1,5 milliárd a szarvasmarha, ami azt hiszem, hogy már volt, igen, volt szó róla, hogy az a legnagyobb erőforrást igénylő étel. Elmesélem, majd részletesen gondoljátok, hogy miért. Egyébként azért, mert kérődző állat és metán bocsájt, és a metán az egy nagyon erős üvegházhatású gáz. Na de, menjünk tovább. 21-46%-kal több, azt megbeszéltük? Bocsánat, ez az én saram volt, tehát jól mondta az ételt. Üres. Mi lesz üres 2050-re? Tengerek. Valakitől hallottam a tengereket. Igen, sokan azt prognosztizálják, hogy azok a halfajok, amiket most eszünk, azok egyszerűen eltűnnek, mert összeomlanak a tengerekben azok a halpopulációk. A metán kibocsátás 40%-a jön most kérődző állatokból, a globális üvegházhatású gázok 11-15%-a mezőgazdaság, és a megtermelt éte 30%-a kerül ma hova? A kukába. Na hát remélem, hogy ez egy pici ilyen ismertető arról, hogy beharangoz arról, hogy miért fontos az, hogy mit eszünk. És mivel nem ez a fő témánk, csak így nagyon gyorsan szeretném elmondani, hogy mit tehettek most ti, amíg még figyeltek. A csilla lelőtt a poént, válaszva a helyi és szezonális ételeket. Ez csomagolás miatt is jó, azért, mert nem utaznak annyit. Van egy ilyen kifejezés, hogy élelmiszer kilométer. Ez azt jelenti, hogy ahol megtermeljük a ételt, mondjuk a Perúban az avokádot, annak hány kilométernyi utat tesz meg, mire ide érkezik az asztalunkra, vagy a szupermarketbe. Minél kisebb az élelmiszer kilométer, ugye annál kevesebb üvegházhatású gáz bocsát ki a szállítás során az az étel, tehát valószínűleg ebből a szempontból mindenképpen annál jobb lesz. Egyél kevesebb húst és tejterméket, ezt a korábban említett ökolábium csökkentésére egy nagyon-nagyon hatékony módszer. Vannak ugye húsmentes hétfő kezdeményezések, van nagyon sok recept. Van egy csomó magyar étel is egyébként, krumplis tészta például, ami eleve húsmentes. Ezeket érdemes egy kicsit többször beiktatni az étkezésbe, vagy hüvelyeseket fogyasztani, ugye lencse, bab, ilyesmik. Az élelmiszer érték ne pazarolt. Itt a 33%-a szerintem egy nagyon szívenütő dolog. Itt azra érdemes gondolni, hogy nem csak mi dobunk, nyilván mi is kidobjuk a kifli sücskönket, ami megszáradt, de nagyon sokszor a mezőgazdasági termelés és a szupermarket között is elveszik élelmiszer, inkább a fejlődő országokban van az, hogy sok élelmiszer pazarlódik el a földtől az asztalig, és a fejlett országokban, ami Magyarország, és ott pedig nagyon sok az akkor kidobott étel, amíg mi egyszer megvesszük, hazavisszük, és aztán elfeledkezünk róla. És hát majd, ha nagyobbak lesztek, akkor keressétek a fenntartható vendéglátóhelyeket. Mi alapítványunk dolgozik együtt éttermekkel, és segítünk nekik abban, hogy minél környezetbarátabban működjenek. Na és akkor most jön az izgalmas rész, hogy a tudomány miket kínál számunkra a megoldásként, vagy mivel próbálja elérni azt, hogy majd 2050-re az a 9-10 milliárd ember is jól lakjon. Ugye ez is egy picit ilyen faramúci mondat a részemről, mert ma sem lakik jól mindenki, ma is körülbelül 1 milliárd ember nem jut elegendő tápanyaghoz, és az ENSZ-nek van is egy fenntartható fejlődési célok nevű kezdeményezés, ahol az egyik nagyon fontos cél az, hogy az éhezést megszüntessük az elkövetkezendő 10 évben. Az egyik nagyon érdekes dolog, a celluláris mezőgazdaságnak nevezett dolog, amit igazából a laboratóriumban tenyésztett hús. Ez manapság nagyon drága, tehát ilyen egy hamburger az 330 ezer dollárba került, tehát nyilván most még nem fogjuk mi megkóstolni, de egy olyan módszer, amivel nem kell tulajdonképpen állat ahhoz, hogy legyen húsunk. A kezdethez kell, tehát a sejtek, amiből ezt kitenyésztik a laboratóriumban ezt a húst, az egy élő állatból van, de utána mindenféle módszerekkel, egyszerűen egy petű csészében pár hét alatt, kb. 9 hét alatt készül el egy hamburger. Mi lesz még a tányérunkon 2050-ben? Hát állítólag nagyon sok alga, mert az alga az egy elég hatékonyan előállítható, illetve kevés erőforrás befektetés előállítható étel. Nagyon gyorsan nő, nagyon sok helyen megtelepszik, sós vízben is, meg édes vízben is van tápanyagtartalma. Olyan területeken tudjuk növeszteni, amit nem tudnánk másra használni, vagy csak nagyon nehezen tudnánk másra használni. Tehát a tudósok szerint ebből sok lesz a tányérunkon. Mi lesz még? Hát 3D-s nyomtatás, ez már ma is létezik, hogy élelmiszert nyomtatunk. Nem mi, hanem valaki otthon tud nyomtatni mondjuk egy kis kukoricát, hogy most látszik. Ennek főleg az az előnye, nyilván ez is nagyon drága, de főleg az lenne az előnye, hogy a pazarlást csökkentsük, tehát te be tudod állítani, hogy 500 kalóriányi gyümölcspürét szeretnél most megenni, mert nem tudom, edzés után arra vágysz, és akkor nem dobod ki több almát, mint amit kérsz, hanem egyszerűen annyit nyomadsz ki magadnak, amennyire a testednek szüksége van. Ennek egyelőre van hátránya is, csak pürésített ételeket lehet, csak olyan ételt lehet nyomtatni, amit ugye előtte lehet pürésíteni, nem nagyon ragad, de szerintem itt egy pár évtizeden belül lesznek ilyen bárok, 3D-s ételbárok. Aztán, ami szintén van már ma, ez a génmódosított élelmiszerek. Tegye fel a kezét, aki hallott már erről. És szerintetek Magyarországon valaha ettünk bármikor génmódosított alapanyagból származó élelmiszer? Igen. Szuper, hát igen, ettünk, ugye elvileg nem lehet termeszteni, például génmódosított kukoricát vagy búzát, de az országba be tud jönni, tehát van olyan, és nincs is feltüntetve az ételre, hogy az milyen alapanyagból van. A következő, ami nem tudom, Leonardo DiCaprio Twitter oldalt kiköveti, de ha esetleg valaki követi, akkor láthatta ezt a posztot tőle, ugyanis ő nagyon elkötelezett a fenntarthatóság iránt, és az egyik projekt, amit támogat, ez a Beyond Meat nevű cég, akik mindenféle húspótlókat, kolbászt, hamburgert, virslit, ilyeneket készítenek, úgyhogy nincs benne hús. Van benne növényi fehérje, van benne céklalé, hogy amikor beleharapsz, akkor olyan legyen, mint hogyha így kifolyna a kis véres steak a szádból, és azon dolgoznak, hogy minél inkább hús állagú és hús ízű legyen. Ez az igazából nem hús burger, Azt láthatjátok, hogy mennyivel kevesebb, ugye 99%-kal kevesebb víz kell hozzá, és nagyon, tehát hogy minden szempontból, fenntartósági szempontból ez egy jó alternatíva. A bal oldali, az a versenytárs, az Impossible Burger, ezt én ettem, és lehet, vagy már nem is tudom melyiket, de valamelyiket lehet kapni, itt van a Bertogja után egy vegán hamburgerező, és ott az egyiket meg lehet kóstolni, úgyhogy ha gondoljátok, akkor javaslom, mert érdekes élmény. Egyébként teljesen finom volt, nem, valószínűleg észre se vettem volna, hogy nem hús, hogyha nem tudok róla. Ugye arra gondolhatnánk, hogy tök jó, hogy van a Bartók Bélán egy vegán burgerező, és akkor ők ilyet adnak, de hát ebből nem változtatjuk meg a világot. Na most szerintem a nagy jel arra, hogy valóban ez terjed, az az, hogy a mi ez? Burger King. Burger Kingben is van Impossible húsból készült húsmentes burger, és a McDonald's is előjött ezzel a Plant Lettuce Tomato nevű szendvicssel, ami szintén húsmentes. Tehát most már azt mondhatjuk, hogy aki gyógyságterem eszik, annak is megvan a lehetősége, hogy egy fenntarthatóbb alternatívát válasszon a hamburgere helyett. Akkor ami még nagyon érdekes, ez egy ilyen palacsintaszerű, egy ilyen mexikói étel, úgy hívják, hogy tamale, és bele van töltve valami, és ami nagyon fenntartható, és fehérje forrás, és nem is tudom, mit mondjak róla. Valószínűleg elsőre azt gondolnátok, hogy én ilyet nem ennék. Van-e valakinek ötlete, hogy mi lehet ez? Micsoda? Na, valaki kiavált, nem hallottam. Tücsök, így van, nagyon ügyes, tücsök van benne. Szintén én fogyasztottam. Igen. Oké, mehetünk tovább a tücsökkel? Jó. Szóval a rovarok fogyasztása is valószínűleg egy nagyon elterjedt dolog lesz itt néhány évtizeden belül, ugyanis több mint 1900 különböző fajta rovar van, és hát ma is Afrikában meg Ázsiában több mint 2 milliárd ember rendszeresen fogyaszt ilyeneket. Nekünk ugye ez egy picit furcsa, de a kedvenc humoristám azt mondta, hogy igazából nem tudja, hogy mi a különbség egy tücsök meg egy tengeri rák között, mert szerintem mind a kettő nagyjából ugyanolyan, hát szerintem gusztustalan, szerintem nem. Ami jó a tücsökben, hogy amíg azt szokták mondani, hogy egy marhánhoz 90%, tehát mondjuk 90 egységnyi ételt kell adni, és abból 10 egységnyi húst generál, addig a tücsöknél ez pont fordítva van. Tehát ő nagyon kevés energia befektetéssel nagyon sok élelmiszer tud számunkra nyújtani. Egészséges fehérjeforrás egyébként, és kis helyen lehet termeszteni, gyorsan nő, nagyon sok környezeti, nem haszna van, nem azt mondom, hogy haszna, de hogy nagyon sokkal kisebb a termesztésnek, a tenyésztésnek az ökológiai lábnyoma, mint a többi húsé. Mindjárt végzünk, még ha egy picit csöndbe tudtok lenni, akkor az tök szuper lenne. Itt felsoroltam a legelterjedtebb bogárféléket, ugye mondjuk ganajtúróféle az így elég gusztustalan valóban, de megyünk tovább. Még egy szó a tücskökről. Nagyon sokszor nem is úgy fogjuk valószínűleg fogyasztani, hogy így látod magát a bogarat és azt teszed meg, hanem ebből lisztet készítenek és azt teszik bele energiaszeletbe, vagy cornflakesbe, vagy bármibe. Oké, a bio élelmiszer, arra még nem nagyon volt szó ma, ami hát jelenlegi álláspont szerint a fenntarthatóság felé vezető útnak az egyik megoldása lehet. Pont nemrég jelent meg egy cikk, ami azt taglalta, hogy vajon, ha mindenki bio élelmiszert fogyasztana, vagy csak biogazdaság lenne a Földön, akkor azzal jól lehetne lakatnia az emberiséget. Ugye itt az a fontos, hogy a nagyon intenzív mezőgazdaság, amit műtrágyáznak, az a nagyobb hozamú, egyszerűen több búza terem azon a Földön, mint egy bio búza Földön. És hát ezért a bio ellenesek azt mondják, hogy nem, hiszen már így is milyen sokan éhezünk, és hát egyszer nincs annyi földterület, ami biót lehetne termelni. Viszont ez a tanulmány ez most azt mondta, hogy igaz, nem lehetne, de ott van az a most 33%-nyi élelmiszer hulladék, amit senki nem eszik meg. És hogyha változtatunk a szokásainkon, sokkal kevesebb élelmiszert dobunk ki, és sokkal kevesebb húst fogyasztunk, és inkább áttérünk a helyi szezonális és növényalapú étkezésre, akkor elérhető az, hogy mindenki egészséges bioélelmiszert egyen. Na jó, de hol fogjuk megtermelni ezeket? Ugye volt itt arról szó, hogy már nincsen hely a földön, hát vannak nagyon kreatív megoldások, például a városi kertészkedés, itt Budapesten is vannak közösségi kertek, ilyen elhagyatott lerombolt házaknak az udvarában, vagy akár New Yorkban is van ilyen. És akkor bocsánat, nekem is megcserélődött itt ilyen. Vannak, ez egy japán példa, vertikális mezőgazdaság, úgy hívják, egyszerűen nem a földön hosszában, hanem fölfelé termesztik a város közepén a zöldségeket, hát főleg zöldségeket. És a baloldali két kép az egy nagy cégnek a székháza, ahol minden elérhető, minden lehető területen, a meetings, megbeszélőteremben, meg a bejáratnál, meg mindenhol valamit termesztenek, amit maguk az alkalmazottak szügetelnek le, és ők fogyasztják el a kantinban. Még egy dolgot szeretnék mondani, hidropón és akvapónia, nem tudom, erről hallottatok-e, de hogyha nem, nekem lejárt az időm, és érdemes egy googlizást megejteni. Ezek olyan rendszerek, ahol nem földben nőnek az élelmiszerek, hanem a növekedéshez szükséges tápanyagot, azt valamilyen közvetítő közegen, például vízen vagy levegőn keresztül juttatják el a növénynek. És az akvapóniában egy ilyen körforgásos rendszer alakul ki. Vannak halak, akik ürítenek, azaz ürítést, a baktériumot átalakítják a növények által felvehető tápanyaggá, és eközben a növények megtisztítják a vizet. Oké, és akkor el is értem a végére, azt az üzenetet mondanám, ha már itt mindenki ez a trendet követi, hogy egyetek valódi ételt, tehát nem a csomagolt műzli szelet valószínűleg a legegészségesebb, hanem az az alma, aminek nincs marketingje, de ott van a kezedben, főleg növényeket, és hát persze ne túl sokat, mert az elhízás is egy igazából a fenntarthatatlansághoz vezető út.